Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnapon. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el az 501. dicséretnek mindegyik verszakát, illetve ennek egy van, az 501-es dicséretet, Krisztus feltámadott.
Krisztus feltámadott, ki halál elragadott, örvend leszünk, igazunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Ha ő bennem támad, nincs többé bűnbocsára, de éjjel értem meg én, szemlük ő így vihetik, halleluja.
Kedves testvérek, Isten ígéjét János evangélium a 10. részéből olvasom, a 23-as verstől. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hiszitek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak bennettem. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Idáig ez a rövid ige szakasz, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó tudni azt, hogy mi a te báránykáid lehetünk, hogy hozzátartozunk, és szeretnénk mindig mindenben téged követni. Hisz te vagy a pásztor, aki gondoskodsz rólunk. Te vagy a pásztor, aki életedet adtad értünk. Uram, köszönjük a értünk vállalt áldozatot. Köszönjük a szenvedésedet, halálodat, mert hogy ez értünk történt. És köszönjük azt, hogy feltámadásod után újra közösséget vállaltál a tanítványokkal, és közösséget vállalsz ma is velünk. Uram, olyan sokszor nem figyelünk rád, olyan sokszor elvétjük a te útadat. Olyan sokszor elfelejtjük, hogy hozzád tartozunk. Uram, kérünk, hogy ebben formálj bennünket. Köszönjük, hogy vasárnap itt lehetünk a te jelenlétedben. Add, hogy ezt a veled való kapcsolatot tovább tudjuk vinni a hétköznapjainkba. Kérünk, hogy formáld az egész életünket, a szívünket, a gondolkodásunkat, hogy hozzá tudjunk egyre közelebb és közelebb kerülni. Lelked által, a te igéd által, a te tanításod által légy itt közöttünk ezen a vasárnapon is. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük az 515. dicséretet, annak minden versét, közben a gyerekek Rubin nénivel elmehetnek gyerekfoglalkozásra.
Krisztus virágunk, szüntető águnk, letámad Krisztus hígadjunk. Bűnünkből már feltámadjunk, hívekült sírban felkelt a víga, letámad Krisztus hígadjunk. Bűnünkből már feltámadjunk, feltámad
Kedves testvérek, Isten ígéjét a Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből olvasom az első 10 verset. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, Isten gyülekezetének, mely Korintusban van, és egész Akhájában valamennyi szentnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, minden vigasztalás Istene. Megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségétekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, mely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, melyet mi is szenvedünk. A mi reménységünk biztos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Idáig ez az ige szakasz, amit Pál a korintusi gyülekezetnek írt. Picit messzebbről szeretném most kezdeni, és utána majd el fogunk jutni ehhez az igéhez. Mert hol tartunk most? Egy héttel vagyunk húsvét után, véget ért a tavaszi szünet, holnaptól már gyerekek iskolába mennek. Egy hete ünnepeltük Krisztus feltámadásának az ünnepét. Ennek az öröme, a feltámadás ünnepnek az öröme még itt van a szívünkben. De mégis az ünnep után az élet megy tovább. De másképp, mert a feltámadás öröme bennünk él. Húsvét és a pünköst között egy köztes időben vagyunk. Jézus a követőinek megígérte, hogy nem hagyja őket árván, elküldi hozzá Szentlélek Istent, elküldi hozzájuk Szentlélek Istent, hogy ne legyenek egyedül. Mi is kérjük, hívjuk, várjuk Isten szent lelkét. Már tapasztaltunk belőle valamit, de többet és többet szeretnénk az ő szent lelkéből. Ez tehát az a köztes időszak. Egy átmeneti köztes időszaka a világ történelemnek. Ez a mai 21. század is, amiben most élünk. Ezen az istentiszteleten szeretném megint visszahozni John Wright-nak a dráma elméletét. Akik járnak rendszeresen istentiszteletre, tudják, hogy erről már többször volt szó. És hát lépésről lépésre haladtunk, hányadik felvonásnál, most megint tovább lépünk egyet. De mi is ez az egész? Miért fontos ez nekünk? Miért foglalkozunk ezzel? Azért, mert mindannyiunknak van egy személyes története. És ebben meghatározó az, hogy honnan jöttünk, mit éltünk át, mire vágyunk, merre tartunk. Hogy kik vagyunk és mivé formálódunk, azt meghatározza az, hogy mik a gyökereink, honnan jöttünk, milyen családból jöttünk, milyen tágabb történetbe ágyazódik bele a mi történetünk. A családom történetébe, a városom történetébe, a népem történetébe, a kereszténység 2000 éves történetébe. A Biblia elénk tár egy komplex képet arról, hogy mi is a világnak ez a nagy története, a kezdetektől egészen a végéig. Mert a világ történetének, történelmének célja van. És a világon belül az emberi létnek is értelme és célja van. Ezt akkor értjük meg igazán, ha Isten szemszögéből tudjuk látni a világ egész történetét, történelmét. John Wright úgy írta le ezt az egészet, mint ahogy egy nagy dráma végigviszi a világ történetét az elejétől a végéig. Az első felvonás ennek a drámának, amikor megismerjük a drámának a színterét. Ezzel kezdődik a Biblia, hogy Isten megteremtette ezt a világot. Az embernek ajándékozta. Szeretetből jött létre az egész teremtett világ, és ebben kiemelt helye és feladata van az embernek. Isten ránk bízta, hogy őrizzük, gondoskodjunk erről a világról, hogy az ember az Isten képmása ebbe a világba, hiszen ott van, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert. Az állatok is nagyon cukék, tudnak szeretni, tudnak odabújni valakihez, de egyedül az ember az, aki hordozza az Isten képmását, hordozza azt a felelősséget, amit Isten csak neki adott. Az ember feladata, hogy az Isten arcát, az Isten méltóságát tükrözze ebbe a világba. Erről szólt a drámának az első felvonása. Aztán a második felvonásban egyből ott egy konfliktus. Mert hogy az ember mindent elrontott, hallgat a kísértő hangjára, nem engedelmes Istennek. Hiába Isten ott van a nép, ott van az emberrel, ott van a kertben, jó kapcsolatban van az emberrel, az ember mégis a kísértő hangjára hallgat inkább. És ezzel mindent elrontott, mindent megváltozott. Azóta van bűn, halál, betegség ebben a világban. Aztán a harmadik felvonásban kiderül, hogy igen, Istennek van válasza a világ gonoszságára. És elkezdi megvalósítani valami újat ebben a világban. Tehát ebből az Istentől elidegenedett világban, a keleti kultúrában, Mezopotámia egy városában, egyszer csak kiválaszt egy embert, Ábrahámot, hogy vele valami újat kezdjen, hogy Ábrahámon és az ő leszármazottain keresztül megmutassa, hogy milyen az, amikor egy ember, amikor egy nép szövetségben van Istennel. És elkezdődött egy 2000 éves időszak Ábrahámtól egészen Krisztusig, amikor ennek a népnek a történetén keresztül látjuk azt, hogy Isten mindig vezeti őket, gondoskodik róluk, vigyáz rájuk. Látjuk, hogy ez a nép is szereti az Istent, hűséges hozzájuk. Mikor, meddig, egy darabig, aztán elfordulnak Istentől, bálványokat imádnak, aztán néha visszafordulnak Istenhez, amikor nagy bajban van. Isten prófétát küld hozzájuk, újabbakat és újabbakat, hogy figyelmeztesse őket, hogy rossz úton jártok, bálványokba, butaságokba, szobrokba, fából készült ingyombinyobokba hisztek, ahelyett, hogy a világ hatalmas teremtőjére figyelnétek. És ott van utána a babiloni fogság, Isten megengedi, hogy az ő szeretett népe fogságba kerüljön, és ebben a fogságban újra Istenhez fordulnak, újra keresik őt. És Isten megígéri, hogy eljön majd a messiás, aki elhozza azt az igazi teljességet, örömöt, békességet, amilyennek Isten akarja ezt a világot. Tehát a harmadik felvonás volt Ábrahámtól a zsidóság története, és benne az ígéret, hogy majd eljön a messiás. És a negyedik felvonás szól arról, hogy ez a király, a messiás, a felkent király elérkezett ebbe a világba. Gyönyörű az a pillanat, amikor Jézus megjelenik a Jordán folyónál, megkeresztelkedik, és Isten megszólal a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam. Egy másik ilyen kiemelt pillanat, amikor a názáreti zsinagógában Jézus felolvassa Ézsaiás proféciáját. Az Úrnak lelke van rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, hogy szabadulást hozzak, hogy a vakoknak a szemük megnyílását, hogy a foglyoknak szabadon bocsátást, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. És amikor ezt a régi tekercsből Jézus felolvassa, utána összetekeri a tekercset, és azt mondja, hogy ma teljesedett be az írás. Jézus meghirdeti azt, hogy igen, az a pillanat, amikor ő eljött, eljött ebbe a világba Isten országa. És utána megy az emberek közé, faluról, faluról, a városról, városra, ki a mezőre, és tanítja, hogy eljött az Isten országa, hogy milyen az Isten országa. Irgalommal fordul a szenvedőkhöz, a betegekhez. Irgalommal fordul a bűn rabságában lévőkhöz. Azokhoz, akik bajba vannak. Azokhoz, akik tulajdonképpen nagyon jól élnek, de kitaszítják őket, mert egy bűnös, gonosz módon élnek jól. Ezek a farizeusok, a rómaiakkal kollaboráns árulók a népen belül, akit kitaszít és gyűlöl mindenki, Jézus velük is szóba áll. És ott vannak a nép vezetői, akik jobbnak gondolják magukat másoknál, a farizeusok, Jézus velük is szóba áll. Nem egyszer elmegy egy farizeusnak a házába, vele vacsorázik, beszélget emberekkel. Jézus jött és meghirdette az Isten országát, vele elkezdődött valami, és végigjárt azt az utat, ami a szenvedésnek, a halálnak az útja. Mert ez az, amivel ő elhozta számunkra Istennek a megbocsátását. Isten őt kihozta a halálból, feltámadt, és ez a világtörténelemnek a legnagyobb fordulópontja. Isten valahol azt a félelmetes nagy hatalmat, hogy a halál felett győzelmet aratt, Krisztus feltámadásában ez jelen valóvá lett. És erről szól a folytatás, hogy Krisztus feltámadásában nekünk is örök életünk van. Hívta az embereket Jézus, hogy csatlakozzanak hozzá, legyenek az ő követői, legyenek az ő országának, az ő uralmának a részesei. És hív ma is bennünket. És utána következik, ez volt a drámának a negyedik felvonása. A hatodik felvonás az az lesz, hogy Jézus megígérte, ő felment a mennyben, és egyszer majd ő visszajön. Hogy eljön ítélni élőket és holtakat, és dicsőségesen megjelenik úgy, hogy aztán egyértelmű legyen mindenki számára. Jézus vissza fog jönni, hogy ítéletet hirdessen a világ fölött. De a kettő között ott van az az időszak Jézus mennybe menetelétől, Jézus visszajöveteléig. Itt van ez a köztes időszak, amiben mi is élünk. Wright dráma elméletének ez az ötödik felvonása. Ez az egyháznak az ideje. Miről szól ez az ötödik felvonás? Köztes időszaknak a célja, hogy Jézus Krisztusnak a jó hírét hirdessék a világon mindenütt, hogy az ő evangéliumát elvinni minden emberhez, meghívni minden embert, mindenkit az ő egyházába, hogy legyen Krisztus követője, hogy legyen részes az ő országának. Ez a Szentlélek ideje, amikor Jézus nem a földi valójában van itt, hanem lelke által. És az ő szent lelke emberekben, embereken keresztül szólal meg. Embereken keresztül van itt. Az egyház Krisztus követőinek, minden tagjának ígéri az ő szent lelkét. Mi vagyunk Krisztusnak a szája, hogy beszéljünk Isten országáról. Mi vagyunk az ő keze és lába, hogy elmenjünk emberekhez, hogy vigyük az ő jó hírét, hogy segítsünk, hogy felemeljünk, hogy bátorítsunk. A mi feladatunk, hogy továbbadjuk mindazt, amit ő adott nekünk. Ez gyakorlatilag az egyház küldetése, az első századtól kezdve mind a mai napig. Elmondani mindenkinek, hogy Jézus eljött közénk, hogy elérhetővé vált számunkra Isten országa. Tehát a világ nagy történetének, ennek a drámának mi is a részesei vagyunk. Mi is a szereplői vagyunk. Sőt, főszereplői vagyunk a jelenbe. Most rajtunk van a feladat, rajtunk van a sor, a felelősség. Életünk története beleszövődik Isten nagy történetébe. Istennek terve van a világgal, és ugyanígy terve van velünk. Ez megint egy több, mint több ezer éves időszak. Az apostolokkal kezdődött, a korai keresztényekkel folytatódott, folytatódik velünk, és folytatódik a ránk következő keresztényekkel, gyülekezetekkel, gyermekeinkkel, unokáinkkal, dédunokáinkkal, mindenkivel, mi Krisztus vissza nem jön. Ennek a nagy történetnek a része Pál apostol is, és a korintusi gyülekezet is, akihez a levelét írta. A napokban a bibliaolvasó kalauz szerint a második korintusi levél került elénk. Korintusról azt lehet tudni, hogy Görögország déli részén a legalsó félsziget és a szárazföld között egy pici földnyelv van, azon a ponton fekszik pont Korintus. Egy olyan szakaszon, ahol átment minden kereskedelmi forgalom, egy régi ősi város volt, amit aztán leromboltak, Krisztus előtt 50-ben építettek újjá, azt mondták rá, hogy nincs igazán kultúrája, nincs igazán ősi, intelligens vezető rétege, hanem letelepített katonák laktak ott, kereskedők laktak ott, rengeteg rabszolga, mert rengeteg feladat munka volt, és egy hihetetlenül zűlött város volt. Olyannyira egy zűlött város, hogy ebből már egy ilyen jelzős szerkezet is kialakult, hogy hát, aki korintusi módon él, azok, akik nagy gazemberek. Ők azok, akik felszínesen, erkölcstelenül, bulizva, én nem tudom mi, felelősség nélkül, bűnökkel teli nagyvárosban élik az életüket, ebben a városhoz alkalmazkodtak. Nagyon sok Isten tiszteltek ebben a városban. Ott voltak azok a keleti istenek is, amivel régen a ószövetségi proféták küzdöttek. Ott voltak a római istenek, a görög istenek, ott volt a férfi szépségnek az istensége is, megjelent a szabad szexualitás, amellett a homoszexualitás. Tehát egy iszonyatosan lezüllött város volt. Pál félelemmel és rettegéssel ment oda, amikor először ment oda az evangéliumot hirdetni. Azt is leírja, hogy Aténba kinevették, hogy majd meghallgatunk téged másról is, mert hogy Jézus feltámadásáról beszélt, és a görögök azt mondták erre, hogy ne, ez hülyeség. Aztán nagyon sok megpróbáltatás érte, ezek után mentő Korintusba, ebbe a felszínes, kicsapongó életet élő városba, félelem és rettegés között érkezett oda. Isten különös módon egyből barátokat adott mellé. Találkozott egy házaspárral, egy zsidó házaspárral, akiket éppen Rómából elüldöztek, Aquila és Priscilla, Ugyanaz volt a foglalkozásuk, sátorkészítők voltak, befogadták őket, együtt kezdték el abban a városban gyülekezetet építeni, együtt kezdték el hirdetni az evangéliumot. Először a zsidók között, egy kis zsidó gyülekezetben, nem tartott sokáig, mert utána azt mondták, hogy na menjetek innen, bennünket ez nem érdekel, és utána kezdték el a pogányoknak is, a nem zsidó, ott élő embereknek hirdetni Krisztus szeretetét. És érdekes módon Korintusban egy nagy gyülekezet alakult ki. Pál apostol ott volt másfél évig, egy nagy, pezsgő, vidám gyülekezet. Tele voltak Isten szeretetével, nagyon fontos volt nekik az Isten szent lelkének a jelenléte, átélni azt az örömöt, a szent lélek csodái megjelentek köztük, és kívánták azt, hogy minél több, minél izgalmasabb, minél jobb dolgok, nyelveken szóltak, néha imádkoztak gyógyulásokért, csodákat tapasztaltak meg, de valami közben nagyon elment. Elfeledkeztek a leglényegesebbről, a szeretetről. Már nem, és elkezdtek vitatkozni, hogy ki a jobb hívő, ki kinek a tanítványa. Elkezdtek pártoskodni, hogy nem neked van igazad, neki van igaza, stb. Veszekedések, viták. Ugyanakkor a kicsapongó szabad szexualitásnak a dolgai is bejöttek a gyülekezetbe is. Össze-visszaság volt ebben a gyülekezetben. Pál apostol többször is írt nekik levelet. Legalább 4-szer, de van, aki azt mondja, hogy akár lehet, hogy sokkal több levelet is küldött ennek a gyülekezetnek Pál apostol. A Bibliában 2 levél található meg ebben, 2 maradt fent. És ebből a második levelet kezdtük el most olvasni. És ebben arról ír Pál, hogy az evangéliumnak az útja nem mindig egy ilyen happy, vidám, örvendezős. Mert hogy nagyon sok szenvedést is el kell viselni Krisztusért. Ezt írta Pál. Én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, mely Ázsiában ért minket. Rendkívül mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk. Annyira, hogy az életünk felől is kétségbe voltunk. Sőt, mi magunkat is elszántuk a halálra, hogy ne önmagunkban bízzunk. Nem részletezi pontosan, de tudjuk, hogy nagyon sok probléma volt Pál apostol életében. Többször bebörtönözték, többször megkövezték, de túlélte. Tudjuk, hogy 3-szor szenvedett hajótörést, ebből egyet részletesen leír Lukács az apostolok cselekedeteiben, de volt 2 másik alkalom is, amiről részleteket nem tudunk, de írta Pál, hogy ő 3-szor szenvedett hajótörést. Tehát, hogy nagyon sok probléma érte, és emellett ott volt benne az aggódás a keresztény gyülekezetek életéért. Hogy talpon maradnak-e? Hogy nem mennek-e el tévtanítások irányába? Hogy kiállják-e az üldözések próbáját? Hűségesek maradnak-e Krisztushoz? Megjelenik a szenvedés, a félelem, a megpróbáltatás. De arról ír Pál, hogy dehogy közben nagyon nagy vigasztalásunk van Krisztusban. Ezt az egészet Pál nem tudta volna végigélni, ha nem érzi, nem tudja folyamatosan, hogy Krisztus győzött. Krisztus, aki a halált is legyőzte. Hogy bármi van, akár az életét is elvesztheti, de akkor is ő Istennel fog találkozni, mert örök élete van Krisztusban. Ezeket az üldözéseket és ezeket a próbákat csak akkor lehet végigvinni, csak akkor lehet kibírni, ha valaki Krisztushoz tartozik. Az üldözés, a reménytelen helyzetek, a betegség között is van reménye. És pont ezért tudja vigasztalni a nehéz helyzetben lévő korintusiakat is. Találkozom néha olyan emberekkel, akik nagyon súlyos problémákkal küzdenek, betegséggel, fájdalommal. Mégis hatalmas remény van bennük. Tudnak Istenben bízni, Istenben kapaszkodni. És ezzel példát adnak másoknak is, hogy igen, a szép helyzetekben, a boldog időszakokban hálát adunk Istennek. És a nehéz helyzetekben is bízunk benne. Pál azt írja, amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Furcsa dolgot állít itt Pál, hogy neki része van Krisztus szenvedéseiben. Sőt, bőséggel van benne része. Hogy lehet ez? Krisztus felment a mennyben, ott van az atyánál. Véget ért Krisztus számára az időszak, amikor szenved. Gondoljuk mi, de Krisztus szenved továbbra is. Hogyan? Miképp? Erre az egyetlen magyarázat, hogy Krisztus ma is együtt szenved az egyházzal. Pál apostol teljes életét Istennek adta, Krisztusért élt, Krisztusért szenvedett, és Krisztus ott van vele, ott volt vele. Krisztus itt van ma is, az egyházzal együtt, a szenvedőkkel, a bajba lévőkkel. Ma is tudjuk, hogy a kereszténységnek egy része nagyon súlyos üldöztetések között él. Afrikába, keleten, sok helyütt. Krisztus ott van a szenvedő egyházzal, részt vállal a szenvedésükben, és azzal, hogy ott van mellettük, sőt, ott van mellettünk is, vigasztal. Együttérez és vigasztal. És Pál nem azt mondja, hogy ebben csak ő, hanem azt mondja, nekünk is részünk van Krisztus szenvedésében, és Krisztus vigasztalásában. Ha szorongattatunk, az a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az is a ti vigasztalásotokért van. És azt írja, hogy a korintusiaknak az ő hitükről, hogy elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, melyeket mi is szenvedünk. A reménységünk bizonyos felületek, mert tudjuk, hogy aképpen részestársatok vagytok, amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Pál ezzel a reménnyel tekint erre a szétszórt, kócos, problémás, széteső gyülekezetre. Remény van benne. Sokat szenvednek a külső támadásoktól is, és furcsa mód sokat szenvednek egymástól is. Mégis Pál bízik benne, hogy elhordozzák ezeket a problémákat, elviselik ezeket a szenvedéseket, és mégis egy Krisztusban megalapozott reménnyel tudnak ebből kijönni. Pál Krisztus vigasztalását tudta átadni a korintusiaknak. Ma is nehéz egy Istentől elidegenedett világban felvállalni azt, hogy mi keresztények vagyunk, mi mások vagyunk. Hogy isteni cél, krisztusi értékrend szerint éljük az életünket. És ahogy ez régen nem volt egyszerű, nem egyszerű ma sem. És érdekes módon régen azért volt nehéz, mert kívülről támadták az egyházat. Ma Magyarországon, vagy az európai kereszténységben nem a külső támadások miatt nehéz kereszténynek lenni. Sokkal inkább a világ csábítása miatt. Mennyivel jobb egy jó programra elmenni vasárnap délelőtt, mint beülni a templomba? Mennyivel jobb élvezni az életet, mint arra figyelni, hogy Krisztus mikor küld másokhoz valamilyen feladattal? Ma sokkal inkább a csábítás az, ami messze visz bennünket Isten útjától. De nekünk áldozatot kell hozni azért, és ki kell tartani Krisztus mellett, mert ez az egyetlen igazi út. Erről szól a világ nagy drámája, nagy története. Hogy amíg azt látjuk, hogy a világ rossz irányba megy, föléli a tartalékait, csomó minden tönkretesz, de mi menni akarunk a világgal, Krisztus kihív ebből a világból, hogy járjunk az ő útján, legyünk mások. Hozzuk meg ennek az áldozatát. Tehát Krisztus feltámadása után és a visszajövetele előtti köztes időben élünk. Hagyjuk, hogy elsodorjon a világ, vagy következetesen Krisztus útját választjuk. Néha ez az út szenvedésekkel jár, de Krisztus itt van velünk. Vigasztal, hogy vigasztaljunk. Bátorít, hogy bátorítsunk. Szeret bennünket, hogy ezt a szeretetet továbbadjuk. Reményt ad, hogy reményt adhassunk. Biztonságot ad, még a halál küszöbén is, mert ő benne örök életünk lehet. Pál azt írta a korintusiaknak, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk áradott kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Picit bonyolult mondat, de ezzel Pál apostol fölemeli a korintusiakat. Nem úgy megy hozzájuk, hogy én a nagy, bátor, hitharcos, de ti mennyire problémások vagytok, hanem azt mondja, hogy fontosak vagytok, hiszen ti is imádkoztok értünk, a mi munkánkért. És Isten ezeket az imádságokat meghallgatja, és ezért a ti imádságotoknak is gyümölcse van. Fölemeli a korintusiakat, célt ad az ő gyülekezetüknek, hogy maradjanak meg ebben a küldetésben, hogy Krisztust hirdetni, a szeretetét továbbadni. Pál felemeli ezzel a korintusi gyülekezetet. És ezt kéri tőlünk is, hogy maradjunk meg ebben a küldetésben. Találjunk meg helyünket Istennek ebben a hatalmas világgal kapcsolatos tervében, hogy arra nézzünk rá, hogy Istennek a mi életünkkel mi a terve. És ebben a küldetésben maradjunk benne. Mert ebben a küldetésben lesznek próbák, lesznek nehéz helyzetek, lesznek szomorúságok, de benn van Isten vigasztalása is. Adjunk ezért hálát. Amen. Igehirdetésre válaszként énekeljük a 226. dicséretet. Felséges Isten, nagy nevedet áldom. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hatalmas Istenünk, hálát adunk néked ezért az egész teremtett világért. Köszönjük neked a tavaszt, köszönjük a napsütést, köszönjük a madarak énekét, köszönjük, hogy annyi szépséget, annyi kedvességet, annyi jóságot teremtettél ebbe a világban. Köszönjük neked az emberi kapcsolatainkat, mindazokat, akiket szerethetünk, mindazokat, akik fontosak számunkra. És annyira hálásak vagyunk minden jó dologért ebben a világban, minden örömért, sikerért, amit megélhettünk. És Uram, kérünk azért is, hogy Tudjuk picit átgondolni az életünket. Feltenni azt a kérdést újra és újra, hogy Uram, Te mit akarsz az én életemmel? Te hova küldesz? Mit bízol rám? Mit vársz tőlem? Mutasd meg, hogy miben kell helyt állnom. Uram, köszönjük a küldetésünket is, a feladatainkat. Köszönjük, hogy életünk minden nehézségét nem egyedül kell megküzdeni, hanem mindezekben Te velünk vagy, kísérsz, bátorítasz. Uram, kérünk azokért is, akik súlyos betegek és nem lehetnek itt velünk. Légy mellettük, erősíts, bátoríts őket. Uram, kérünk azokért is, akik gyászolnak. Te adj nekik reménységet. Te adj nekik vigasztalást. Add, hogy tudjanak hálaadással tekinteni az elmúlt időszakra, elmúlt évekre. Uram, köszönjük, hogy nálad örök életünk lehet. Köszönjük, hogy a Te szeretetettől bennünket semmi el nem választhat. Uram, add, hogy a Te áldásodban erősen belekapaszkodva tudjunk tovább menni. A Te szeretetedet, örömödet tovább vinni életünk minden napján. Amen. Álljunk fel, és mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy ránk következő vasárnap anyák napja lesz. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit az anyáknapi istentiszteletre, és szeretettel kérjük, hogy akinek van kedve, lehetősége, ideje, az hozzon egy kis sütit, harapnivalót, mert az anyáknapi ünnepség után szeretnénk pici szeretett vendégséget is tartani lent a csillagteremben. Úgyhogy szeretettel várjuk ehhez a finomságokat, sütit, gyümölcsöt. Tehát ez a jövő vasárnap, május 4-e. Hirdetem a hétközi alkalmainkat, hétfőn konfi foglalkozás, kedden 6 órától lesz az alfának a záró alkalma. És erre szeretettel várunk mindenkit, aki részt vett az alfán, akár ebben az évben, akár az előző évben, illetve a gyülekezetből is szeretettel várunk mindenkit. Tehát ez kedden 6 óra az alfa kurzusnak a záró alkalma. Május 18-án szeretnék egy gyülekezeti délután tartani. Ennek a témája az Erdélyék a gyülekezetünkbe, Otthonról haza címmel. Picit rágondolni arra, hogy ki honnan jött, milyen gyökerekkel, milyen kalandokkal érkezett ebbe az országba, hogy érzi magát most itt Kőszegen, és hogy vagyunk így egymással a gyülekezeten belül, mennyire tudunk kapcsolatot teremteni, megismerni egymást. Ma délutánra terveztük ezt az alkalmat, de többen jelezték, hogy nem tudnak itt lenni, és ezért áttettük május 18-ára, tehát 3 hét múlva lesz ez a gyülekezeti délután. Május 31-én szombat délután lesz egy nagy koncert Szombathelyen a sportstadionban. Ez az a napkoncert, több keresztény együttesnek a fellépésével, több ezer forintos jegyet lehet rá szerezni, az egyház kerülettől viszont tudunk erre igényelni ingyenesen koncertjegyet. Aki szeretne jönni, és még nem szólt, az nagyon gyorsan szóljon, mert összesítenem kell, és akkor megrendeljük a jegyeket. Hirdetem az adakozást a gyülekezet kiadásaira. Továbbra is több a kiadásunk, mint a bevételünk, de még nem mentünk csődbe. Szeretettel várjuk az adakozás adományokat a perseiben. Záró énekként énekeljük a 756. dicséretet, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.